Istene vagy, aki gyógyít, az helyreállít, az lábraállít, az rehabilitálsz minket. Urunk, szeretetet a kegyelmet ajánlít magunkat. Amen. Mindjárt egyekedjenek, ez a nap témája, és ezen belül is itt a délutáni alkalom témája, különösen is ez, tehát egység Krisztusban. Első szolgálati helyemen, ahol szolgáltam, kezdő lelkészként, mínusz 20 fokos hóviharos téli időben temetési szolgálatot végeztem, és emlékszem, egy kicsit csapat voltunk, és ott a sír karkán, mint a viharban a bárányok, alig láttuk, szinte egymás olyan hóvihar volt, és idős nénit temettük, már még csak a borhüvely, a testet, ami porból vétetett, porrá lesz, és az idős özvegy bácsi olyan fáradt volt, gyenge volt, hogy széket vittek neki a hantoláshoz is, és két barkára autóval kivitték, leültették, és akkor dermedt ujjakkal, rövidítve, amit lehet, mondjuk a szertartási szöveget, és eljutottuk az úri imához, amire Jézus azt mondta, hogy ti pedig, hát így imádkozhatok. Így keressétek az Isten orcáját, ilyen módon lélek által próbáljátok rendezni dolgaitokat az Isten ellenben. Ezt az imád Jézus tanította, érdemes lélek által imádkoznunk és élnünk. Ha csak a mérkánkot komolyan veszi egy ember, akkor lehet, hogy először jajgat, lehet, hogy először fölkiált, uram, ez nem megy, de megoldódik az életének a legfontosabb része. No, eljutottuk a mérkánkhoz, és ahhoz a mondathoz, hogy bocsánat, mi is megbocsátunk, és a bácsi bekiáltott, hogy nem bocsátott meg ebbe a szertartásba beleszólt itt hangosan. Amikor szinte alig éltünk már hidegtől, fájdalomtól, fáradtságtól, de erre volt a bácsinak energiája, hogy ez, hogy nem bocsátott meg. Mennyi fájdalom, mennyi elrendezetlen dolog volt lehetetlen, hogy ő belőle kibújja, te reggál belőle kibújja. Mások meghordozzák magukban éveken, évtizedeken keresztül a fájdalmakat, sérelmeket, sérüléseket. Szeretném, hogy egy másik alkalom, szinte egy idős testvérünknél voltam, vittem úrvacsorát, és ott is elhangzik ez a kérdés, hogy hát megbocsátottál-e, mielőtt viszél több kórusban, akkor minden rendben van, megbocsátottunk mindent mindenkinek. Reméljük, hogy erős a templom, és az Isten irgalmas, és segít is nekünk ebben, mert nélkül nem tud megbocsátani. És amikor eljutottam ehhez a kérdéshez a Mirinél, hogy hát megbocsátottál-e, akkor nem azt mondta, hogy megbocsátottál, hanem azt mondta, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És mert én sem folytattam tovább a megszokott liturgiát, hanem azt mondtam neki, hogy igen, nagyon nehéz, én is tudom. Én is tudom. Ugye ez a mi témánk van, ez a mi igény, Nyíregyháza nem a kápol, az ország egyik legnagyobb gyülekezetében. Sok ember van, ha meg is csapat, mivel az évtizedek alatt a gyülekezet, de mégiscsak nagy gyülekezet, nagy felelősség. Isten egy felelősséget helyezett az itten keresztényekre, van egy küldetése, hivatása az én életemnek is, a Nyíregyháza evangélikus gyülekezetnek is, és ezen belül minden felnőtt kereszténynek is, testet, küzdött az egész, megvoltak a korabeli szórakoztató központok, megvoltak a belásárló központok, megvoltak a prostituáltak, sok minden volt Korintusban. Isten ránézett erre a városra, azt mondta, hogy itt nekem lesz gyülekezetem. Azt akarom, hogy Korintusban ne csak zaj legyen, nyüzsgés legyen, ne csak vallásos élet legyen, hanem legyenek megszabadult, megváltott emberek. És azok az emberek felelnek aztán majd egész Korintusért. Tudjuk-e azt, eléggé tudjuk-e azt, hogy mi mai keresztények nem egyszerűen csak az, úgymond csak azokért felelünk, akiket Nyíregyházán evangélikusnak megkereszteltek, hanem Isten minden gyülekezetet azért tartott meg egy kemény, nehéz, nyomorúságos század utáni században, mint a 20. század, mert dolgunk van és feladatunk van, és hiszem, hogy Nyíregyházán minden keresztény felel az összes ítélő emberért. Ez a dolgunk, ez a feladatunk. A sót ezért teszik a levesbe, hogy az egész leves átjárja az íz. Hogyha valaki hitet kapott az Istentől, vagy Korintusban hitet kaptak az emberek, csodálatos módon, van, aki itt a testvérek között is velem együtt elmondhatja, hogy ekkor meg akkor hitre juthattam, megtérhettem, és elmondhatjuk azt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy nekem van életem, örök életem, üdvösségem, de mi nem mondhatjuk azt, hogy keskeny úton, ugye kevesen mennek a mennyországba, és sorry, hát sokan a széles úton zúgnak a pokolba, nem tehetünk róla. Nem tehetünk róla. Sok a bűnös, sok a hitetlen, ez van. Na most ezt az Úr mondta ugyan, hogy keskeny úton kevesen mennek az üdvösségre, széles úton sokan mennek a kárhozatba, csak ebbe az Úr belehalt, ebbe a mondat. Ebbe belehalt. Ez sírva mondta, ez könnyezve mondta, sírt Jeruzsálemben. És Jézus mindent megtett, tanított, gyógyított, ördögöt üzött, helyreállított, ígét készített, lelki gondozott, lejárta a lábát, életét adta, vérét adta, mindenét adta, összetört az isteni színe, hogy ne menjenek sokan a széles úton a kározatba. És hát ezért kapta jelenlő testvérem is Istentől a hitét, hogy a környezetében ne menjenek sokan a kározatba. Na most, ha egy gyülekezetben mégis az van, ami Korintusban volt, hogy ha bár sokfélék vagyunk, és ez egy teljesen természetes dolog, hogy többfélék vagyunk, és ez jó, mert a teremtettségnek a sokszínűségét is hordozunk, különböző alkatok vagyunk, különböző neveltetés, genetikai üzenetek vannak, szokásokat hozunk, és a többi, de van egy határ, ami nem szabad átlépni egy újjászületett keresztény embernek, a békesség szempontjából, az egység szempontjából, amire Pál egy gyülekezetnek fájdalmasan írja azt, hogy ha egymás marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymás fel ne emészétek. Mert ez a téma, ez az ige, amit kaptam, kaphattunk erre, nem én választottam, úgy tudom, a helyi testvérek állították össze a programot, hogy minden egyek legyenek, hát Jézus imádkozott a tanítványokért, mert nagyon jól tudja, hogy és társaság, komoly értékes, értelmes emberek, tehát emberek, emberek, törékenyek, véges a türelmük, idegrendszerük, stb. És nagyon jól tudja Jézus, hogy ő Isten fiaként kell, hogy ő értük imádkozzon. Az nem akármilyen ima, ahogy Jézus imádkozott halála előtt, a főpapi imában a tanítványaiért, mert tudta, hogy ezen nagyon sok múlik, például mi, hogy a környezet hogy a környezet számára egy hívember, egy család, egy gyülekezet, egy közösség áldás vagy átok? Segíti őket az életünkkel, vagy nem segíti? Érdekes dokumentumok megmaradnak az embernél, megkaptam egyszer azt a levelet szüleitől, amit ők kaptak az én születésemkor, az általuk választott keresztapától. Ha jól emlékszem, egy napos voltam. Attól kezdve megszülettem, azért előtte már itt voltam 9 hónapig. És azt írja ez a keresztapám a szüleimnek, hogy amikor látom az én gyermekeim életében a gondokat, bajokat, akkor talán érdemes, főleg ha valaki keresztény, arra gondolni, hogy ebben, mint apa, nekem mi a család. Tessék, erre gondolni. Ne egyszerűen arra, hogy ez a büdös kölök, hát hogy lehet ez ilyen? Amikor én olyan jó apa vagyok, olyan tökéletes vagyok, mert minden szempontból soha nem botránkoztattak. Mindig egységes volt az, amit a templomban mondtam, meg amit otthon a konyhában. És a többi. Emlékszem, néhány hónappal ezelőtt, nem, egy-két évvel ezelőtt a legkisebb fiúk, a két nap, 16 éves volt, és este, csendben, este 15 éve körül ültem vele a szobában, és akkor csendesen így megjegyzi, ugye a 16 éves gyerekek szeretik nevelni a szüleiket, azt mondja, hogy apa, ma este nem úgy beszéltél anyával, hogy kellett volna. Hú, magam van azonnal. A farok csóvája, figyel. Visszanyal a fagyi? Hétszázát már. Hát ki az apa, és ki a gyerek? És azonnal fogalmazottam meg bennem azok a gondolatok, hogy ez a gyerek beszél? Hát kihetetlen érdekes, meg szemtelen, meg minden. És hála Isten nem szólaltam meg, érdemes csendes napot tartani testvérek időként, érdemes egy kicsit elcsendesedni, kezdődött a délelőtti igény, és nem válaszoltam azonnal, és akkor eszembe jutott, hogy hát tényleg lehet, hogy büdös körülöttél, meg szemtelen, de most igazat mond például. Most a tényleg igazat mond. Mert hallottam, hogy a feleségemmel beszéltem, és nyilván türelmetlen voltam is. Azért túl érzékeny, meg talán túlzottan kritikus kis szívét, ez nem érintette. És ő ezt lehet, hogy fricskából, de szóval tette. Hát nincs ilyen, hogy valaki a érdes kamaszán által formálódik. Hát biztos, hogy mindig azt kell, hogy történjen, hogy az apa lejutja a fiát, hogy te szar. Biztos, hogy ezt kell csinálni? Biztos, hogy a másik, aki mellette van, aki érdes, aki más szagú birka a nyájban, stb. Másképp énekel, másképp. Biztos, hogy csak azért van, hogy engem bűnítse, idegesítsen. Lehet, hogy nem nincs ennek egy ilyen célja, hogy által is akar szólni az Úr hozzám. Engem akar, engem is akar formálni. Nem? Lehet, hogy ez a másik egy kalapács. És azt mondja, hogy ez ült, hát ez nem normális. Hát ez azonnal csak lakos. És közben az Úr esetleg formál. Nagyon izgalmas kérdés. Ez az egyik, amit szerettem volna elmondani. A másik, hogy Jézus az övéért imádkozik. Tehát nincs olyan egység, sajnos ezen a földön, amire sokszor számítanak az emberek, amit a mai New Age-es, pozitivista, ezoterikus gondolkodás hirdet, hogy amit hát szegény Beethoven is megfogalmazott a 9. szimfóniában, és ez az EU kínusza, hogy lángolj fel lelkünkben, ugye égi szikra, szemes, stb. Leegyszerűsítve, nóta szinten szeressük egymás gyereket, sok nép, sokféle fajta ember van, majd csak a sok jó szándék összeér, és átérjük az emberiség nagy családjában az egységet. Hát én erre azt mondom, fitiszt. Ilyen nincs. Testvérek nincs. Ha nézzük már körül, hány ezer éve mit csinál az ember világ. Mit teszünk? Mit teszünk egymással? Ebben a percben is hány háború folyik a világban? Népek, nemzetek, vallások. Össze-vissza gyilkoljuk, kalapáljuk. Egymás torkának esnek, az ember embernek farkasa. Sajnos nem működik a pozitivizmus. Nem működik. Addig működik a pozitivizmus, hogy tyúk szememben emlékszem. Amit érzékeny pontomon nem érintenek. És akkor törik a csésze, szakad az ideg, száll, és addig működik. Nem működik a pozitivizmus. Nem úgy általános égi szikrára van szükségünk, hanem bűnismeretre. Arról, hogy az ember igenis romlott. Nem olyan, mint az állat. Ne bántsuk az állatot. Ne bántsuk az állatokat. Szentéves terül van még képek, hogy hát eredje hangjához keres, iratkozva a hangjához. Tök résznek gazdát hazaviszre a lóvalnak is menjük. A fecske visszatér a fészkére. Természetesen otthon az, ami udvarunkban volt egy macskánk, minden évben egyszer-kétszer fiat. Hát az új féta a kölkei életét tudta volna adni. Volt egy puli kutya is, és meg volt a demarkációs vonal az udvaron. Eddig a puliék, már onnan a macskája terült. Csak ha kölkök voltak, akkor nem csak nézték egymást, hanem a kutya közelített, akkor a macska kilőtte magát, és a puli egy nagy gombolya, de egy pont kilátszik. Az orra, azt megtalál. Azt mondja, hogy buksikám, mivel néz, meg kölkeim. Kölkeim. És volt, hogy futott a buksi, és rajta a macska. Magyarországon minden nap 150 magzat a kórház, milyen zacskóra van találni magát. Ma Magyarországon, ez délelőtt szerepben van még elmondani. Akkor szívjuk ezt, szívjuk azt, minden bajunk van, és tényleg sok a bajunk, és tényleg átgázoltak rajtuk itt Európa közepén, lábtörőnek tartottak minket, népek, de rettenetes, amit magát minket, és rikkes. Haragban, gyűlöletben, magzatgyilkosságban, stb. Permanensen, folyamatosan. Szentírás első oldalain ezt olvassuk, hogy Ábel vére kiállt az Istenhez. Egyébként. Magyarországon naponta ilyen esetben, ilyen értelemben 150 magzat kiállt az Istenhez. Azt hiszik, hogy Istenben hall. És ez egyszer a sok szörnyűségtől sorolhatnak, hogy hetente egy gyereket halálra ver Magyarországon. Meg asszonyokat, meg szóval ezek a bűnök. És ezzel ezt nem mondjuk le, hogy a ávósok, meg az oroszok, meg ez nem fog ezzel megoldódni. Igen, rettenetes és iszonyat dolgokat csináltak az ávósok. De te mit csinálsz a párokkal, a testeddel, az életeddel, a gyülekezeteddel, saját idegrendszereddel, és Jézus azt mondja, hogy ha majd a gerenda kikerül a szemedből, jól fogsz ahhoz látni. Tehát az a imának a lényege az, hogy egyek legyenek, akiket nekem adtál. Nem lehet az egyházban, a gyülekezetben egynek lenni azzal valakivel, aki az alapkérdésekben, a közös nevezőben, az, akivel nem emlékszik. Mi ez a közös nevező? Én nagyon leegyszerűsíteném, ami nagyon nagy téma persze, a Szent Háromság. Az Atya, Fiú, Szentlélek hív. Abban való valóság, abban való teremtés, hogy én tudom, hogy engem az Isten teremtett. Én hiszem és tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus, ez nem elmélet, nem ilyen kártyai tudás, hanem valóság. Engem pedig megszabadított a bűntől, haláltól, ördög hatalmától. Ezt én tudom, mert átéltem. Most aki ezt nem vallja az egyházban, nem érte át, hát nem, tényleg nem tudunk csinálni. Hát akkor két felé nem lehet tényleg húzni a szekeret. Az egy másik kérdés, akkor az Úr Jézus, mert mindjárt rátérünk arra, hogy van egy nagyon jó napi igény. Különös napi igényt kaptunk az útmutatóban, hogy szeressétek ellenségeiket és a többi. Hát persze, hát ha én megváltott vagyok, Isten teremtménye vagyok, akkor a gonosz szervét, az ávósat, őt sem gyűlölhetem. Ő vele kap, tehát ez az izomagyú, betintázott, drogos, üvöltözős, Auschwitzos nóták éneklő, embernek nevezett lény, akiből csurog, tapnya, nyálasat és megy előre. Szoktam ilyeneket látni Budapesten. Rettenetes, akkor volt egyszer egy villamos, és akkor mentem egy meccsre, én is mentem, Fradi mentél a meccsre, és egy ilyen csoport felszállt a villamosra, és énekelték, hogy megy a vonat Auschwitzba, stb. Szörnyű, sátán bűze lehenette valaki ilyenkor. És Isten irgalmazom annak az embernek, hogy eléjét akarna állni. Szép, olyan, mint a szép. De ő is Isten teremtménye. És neki is Isten szeretetére van szükség. És ők is megtérhetnek újjá, születhetnek. Látom, tudom, sok ilyet ismerek. Hála Istennek! Hála Istennek! A Váci Fegyház börtönben az egyik legmegdöbbentőbb eset az volt, hogy egy velem egykorú férfi ember, aki 47 éves és 16 éves kora óta bent tölt az életét. Kikerült újra bűnbetört, stb. Nem követett el soha túl nagy gazságokat, de ilyen halmazati szinten rengeteg üdülés összeszedett magát. Rengeteg élet. És 12 éve ezelőtt tért meg ott a fegyházban már. 12 éve már megtért. És szabad ember belőle. És lelki vezető, és ígét kérde. De nagyon jól. Ha így kérdezték az ígét szószékénkkel, nem lenne olyan, hogy volt sok üdekezetben. Ahogy ez a úgynevezett börtönkör. Megtanult orgonál, ő vezette az énekléseket. 60 férfi emberre volt egy videóórán, fél óráig imádkoztak. Egymástól vették át a szót. Fél órán keresztül énekeltek, és aztán egymás után álltak föl, és tettek tanúságot, bizonyságot. És kérdezem tőle, hogy Lajos, még mennyi van neked éppen? Szóval 9 év. Mi 9 év? De az ember tényleg szabad. És áldás. Abban a nagy gyülekezetben, az egy nagy gyülekezet. Mondja a református lelkész, hogy olyan jól látnak, hogy kinézek a börtönudvarra, és egymást evangelizálják, egymást gondozzák ezek a fogokat, ezek a rabok. És a börtönparancsnok, aki egy hitetlen ember volt, de bebejárt a hétfő reggeli munkatársi bibliórákra, megnézett, hogy mit kavarnak itt az én intézetemben a keresztjének. Nem sokan járnak erre, mindenetben 6-an, 300 dolgozóval. Ugye sok volt kerül a bűn, ilyen értelemben is. Elejárt el a bibliórára, hogy testvére, ígért hirdetni és hallgatni, beszélt dolog, mert lehet, hogy az ige szíven üt, és megváltoztat. És ez a börtönparancsnok milyen, mint a megtért. Most találkoztam el személyesen, fiatal, jó kötésű, ilyen harcászati, vagy nem tudom, akciós csoporthoz tartozott valamikor, egy nagyon kemény, erős ember is, hívő lett, és ott van ez a börtönparancsnok, és ott van mondjuk a Lajos, és hát magázzák egymást, mert rajta egyenruha van, rajta meg rabruha, és testvérek az úrban, testvérek az úrban. Be kell tartani börtön szabályokat, de számtalanszor volt már egyik szolgálta, börtönparancsnok igéből megint ki a szolgálatot, imádkozik, és aztán a Lajos folytatja bizonyságtétellel. Emberrel azt mondjuk, hogy hát ilyen nincsen. Ahogy a nevezett család elmegy az állatkertbe, várnak a zsiráfra, és azt mondják, hát ilyen állatkertben nincs. Hát ott van, mert ott van előtte. És ilyeneket sokszor azt mondják, hogy ilyen pedig nincs. Hát van. Azt mondják sokan, hogy olyan nincs, hogy egy házasság meggyógyuljon. Igen, valamikor odáig jut egy állapot, amit nem lehet látni. Nagyon nagy nyomorúságig el lehet jutni. De azt is látom, múltra eskedtem egy olyan párt, aki tizenvalahány éve külön éltek már, és az egyik fia megtért, és valahogy csodálatos módon összekerültek újra, és a fasorikánkban volt az eskő, de szopós maracok úgy sírt mindenki, mert ilyen is van. Tehát a gonosz, a bűn az, amely szétdobál, szétszer, azt, amit Isten egyre teremtve, egyre gondol. Isten is ember kapcsolat, ember is ember kapcsolat. És a gonosz ezeket szétszórja, szétdobálja. És a Szentírás nagyon érdekes, hogy ezt mondja Jézusról, nagyon exponált és kiemelten írja, hogy az emberfi azért jön, hogy az ördög munkáit lehetsen. A gonosz munkáit lehetsen. Testvérek, biztos, hogy vannak olyan gyülekezeti tagok, és legyenek is, és egyre többen, azok például a nyíregyházi gyülekezetben, nem test és vér ellen harcolnak. Nem embereket, neveket emlegetnek, hanem lelki, szellemi hatalmasság ellen, ahogy írja Pál, mert a gonosz mindig fölveszi a helyzeteket, szituációkat. Azon, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy hátra sátán. Hát ezzel nem azt mondja szegény Péternek, hogy minden eső, ő maga az ördög megtestesülése, de abban a szituációban, amikor az Úrnak haladni kellett a megváltás útján, és jön Péter valami humanista,
New Age-es, vagy ezt így mondanák, pozitivista gondolat, vagy ó, ura! Ezt ne, csak Jézus azt mondja, állj, hát a sátán. A sátán az sajnos akarja, hanem a hiszik bele, hanem munkálkodik, honnan tudod? Látjuk a papírját. Hazudik és embergyilkos. Ezt mondja Jézus, ne hagyja egy mondatásról. A személynek. Hazudik. Ha van az én életemben, vagy környezetem, vagy a közösségi menetben mellébeszélés, az is hazugság, amikor a dolgok egyik oldalát mondjuk, hogy rafináltak vagyok. Az ördög soha nem úgy hazudik, hogy megjelenik szarvakkal, patákra, és beee, és azt mondja, hogy nincs Isten. Behúz, vallásos, Biblia van a kezébe. Előadja a dolgokat, plagizál. Majom. Előadja a Krisztust, ha kell. Bármit előad. Akármit. Ezért az egyik neve a Szentírásban, hogy Lucifer. Fényhozó. Világosság angyalának tüntetettel magát. Ő a nagy humanista. De egy valami tagad. Azt, hogy az ember igenis velejéig romlott, bűnös, és megváltásra van szüksége. A pozitivista, a New Age-es gondolkodás azt mondja, hogy hát te is jó vagy, mindenki jó, mindenki Isten. És a pozitivizmus, ez a mai gondolkodás nem akar tudni a bűnről, és nem akar tudni arról, hogy ha valaki hitre jutott és megtért és újjászületett, akkor is olyan tróger dolgokat tud elkövetni, hogy az eszméletlen. Könnyebb nekünk Biblia szereplőkről beszélni, mert ez nem rólunk szól, hát megyünk Dávidot. Isten szíve szerint való férfi volt. És olyan utolsó dolgokat el tudott követni. Vagy Péter, vagy Júdás és a többi. Mint mi, emberek, törékenyek, nyomorultak. Tényleg így van. És mi a különbség? Saul és Dávid között. Saul hitelesíti a bűneit. Azt mondja, de nekem pedig igazam van. Hát valakit meg kell mondani. Egy a gond, hogy Saul nem tud szeretni. Saul csak ez a Saul királyról van szó. Nem tud szeretni. Egyetlen témája van Saulnak. Micsoda? Ő maga. Reggel mi ő beszélt? Ah, megyek a sok marha közé. Mennyi ember? Rajtam csüngések közé. Mindenki az én gondom. Nekem milyen nehéz az élet? És tényleg nehéz. De Saulnak ez a témája. Délben is az, este is az, éjszaka is az, és a többi. És maga körül forog, és befelelő. Aki maga körül forog, az befelelő. És nagyon vallásos Saul. Nagyon szeret énekel. Érzelmeket szeret. Testvér, elénekelte a kis kamasz Dávidra az éneket. Dávidnak, emléből, ő is arra, hogy és még egyszer. Az Úrról tényleg csodálatos az Isten. Csodálatos. És hogy szeret az Isten? És akkor egyszer csak a depressziós, a maga körül forgó, az önimádó, de az önimádó az utána is magában sokszor, és a megváltással nem élő ember egyik pillanatban érzelmesen, vallásosan énekel, és azt mondja, drága fiam, Dávid, következő pillanatban repül a dárga. És Dávid éppen a 23. Zsoltárán fejlette. Megkenett fejedet olajja, és hogyha nem hajol le a hátfához, akkor ott lett volna át a dárga a fejét. Biblióra kötve, ugyanis ez az volt. Délután ilyen csendesek. Tehát az ördög vallásos este. Elő az bármi. Megkötöl, megalát, lenyom. Higgyél csak Istennek. Az ördög is hiszi, Isten.
szíved, és valamit az megnyílt, kinyílt, és elöntött a szervezetét valami érdekében. Jézus szabadítást és szabadulást akar adni. Tehát ne bántsuk az állatokat, hogy butaszamár, meg részeg disznó, meg tár. A ló, azt mondja a bölcs népi mondás, a ló ültőben kerül. A ló megszabolja a vizet mielőtt minden, csak üdökből nem iszik át a vizet. Tehát ne bántsuk őket. Az ember az egyetlen élő lény, így a más lény, aki el tud pirulni, de nem is van rá oka. Az ember az egyetlen élő lény, aki tudatosan rosszat tud okozni a másiknak. A dzsungelben a párt azt nem azt mondja, hogy felüted reggel és előkapja a koltot, és hú, én vagyok a gengszter, és ott ilyen rossz leszek egész nap. Nem. Ösztönlény. Meg az ösztönlény. Az ember döntés képessége felvázott van. És ha már korintusi gyülekezetet említettem, ugye ott van az a nagy fájdalmas helyzet, hogy küldetésre van a gyülekezetnek, és egy csomó erő, energia, minden arra megy, amire azt kéne használni. És akkor mindenféle ügyben meghasonlások vannak. Vannak a karizmatikusok, vannak a péteristák, a pálisták, a mindenki. Van, aki azt mondja, hogy Péter, Pál, semmi. Én Krisztusé vagyok, én Jézusé vagyok. Csak lényeg az, hogy nagy a kurvinc, nagy a zaj, nagy az űr, nincs békesség, nem működik, nem történik be, nincs erő. Megtagadják a kegyesség erejét. Összevesznek minden szent ajándékot. És akkor Pál azt mondja, hogy kívánjátok ezt a lelki ajándékokat, de és felsorolt az egykori 12-ben mindenféle szép csillogó, különleges, csodálatos ajándékot, amit egyébként egyezkednek meg, vitatkoznak meg, veszekednek, teologizálnak. Ezt nagyon szereti az ördög akkor. Az emberek az igéről vitatkoznak. Ez a legjobb. Miért? Mert nem engedelmeskednek az igének, nem követik, hanem vitatkoznak. Meditálnak, előadnak róla, de nem ők válnak igévé. Na, az a célja, hogy mindenki válnak igévé. De Pál ugye a korintusi vitatkozó híveknek, hogy fontosak ezek az ajándékok, fontosak ezek a teológiai kérdések, jó tisztán látni, de van, akinek olyan tiszta az agya, de annyira segít a szívet érteni. Nem tud szeretni, nem tudja odaadni, nem tud szeretettel. Lehet, hogy kegyesen mondja, de nem szereti. És akkor az 1. Korintus 12 végén olvassuk Pálat. Mindenféle szép ajándék után azt mondja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, és én egy magasabb rendű utat is mutatok nektek. Hát a korintusi hívek már biztos emelkedtek, hogy mi jöhet még? Hát van gyógyítás, van bármi nyelveken szólás. Mi jöhet még? Hát rekedni fogunk, mint az angyalok, vagy milyen ajándékokat kaphatunk még? Amivel kitűnünk, amivel lefőzzük a másikat, amivel bebizonyítom, hogy velem az Isten van, veled meg te sötét vagy. Kész. És akkor Szentlélek által leírja a Pál a szeretet hívni számít. Hogy lehet csingilünk a hangunk, énekelhetünk, adócsodása, működ, bármi. De ha agapé szeretet, tehát az ellenséget is, akkor semmi nem élek semmit. Mivel? Felsorolja a legszentebb dolgokat. Pál. Minden. Az Isten dicsőítés. Azt, hogy valaki a vagyonát odaáldozza. És azt lehet mondani, hát elhasznál. Nagyon áldozatos az üdvesség. Fél házát is odaadta neki. Nem azt mondja, hogy igen, hát te agapé szeretet minden, mert mindenre hasznos. Kár volt az egészség. A szeretet himnuszt szoktuk használni például esküvő, temetésen is például a Szabó Ila, tudjuk a bogó hangja, nagyon kedves a velem színész, szoktam mondani a temetésen, nagyon szépen hangzik, és meg lehetett is hatódni. Engem az utóbbi években a szeretett himnusz és a hegyi beszéd egyre inkább inkább meg úgy halok meg. Ez őrület. Jézus erre azt mondja, hogy ahogy megkötöttétek a földön, ez így fog maradni örökre. Amíg az úton vagy. Ne menj ide-oda, ahhoz a csendes napok, evangélizák, csodálatos alkalmak. Hát alapvető kérdésekben vagyok van. Tedd áldozat örökre vagyok. Menjünk végül, meg. Lehet, hogy azt kell mondani, úgy érzed testem, igazam volt, hogy édesapám már meghalt 80-as években, és voltak vele nagy vitáim, írtam megtérésem után majd leveleket neki, hosszú leveleket, és úgy érzem most is, hogy igazam volt, de fájnak ezek a levelek, amikor akkor nem volt benne szeretem, szeretem. Lehet igazam volt. Testvérek, az igazsággal, az igével, mit is lehet csinálni? Ölni. Az igével ölni is lehet. De ezt hagyjuk meg az Istennek, ez az ő kompetenciája. Mert Isten majd eljön ítélni eleveneket és holtakat. De mi ne öljük. A Szentírás magáról beszél, amikor azt mondja, hogy betű meg öl. Önmagában betű. Hát vannak ilyen golyószoros testvérek, hogy kettő modes út, és belesoroz a másikba. Hát nem szereti a másikat. Nem mossa meg a lábát, nem mossa meg a fejét, nem sír érte, nem térdepel érte. Rosszat mond róla. Úgy ítél róla, hogyha őt az Isten úgy ítélni meg, már nem élne. Egyik fogolytás folytogatja a másikat, mondja Jézus. És akkor most hadd idézek a mai útmutatóigéből, Mátéből. Hallottátok, hogy megmondhatod szemed szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcod jobb felől tart, oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldi útra kényszerít, menj el a kettőre. Aki kért tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, akkor ne fordulj el. De sokszor szeretnék ez lenne le a Bibliánkban. Ez nagyon nyugtalanító dolog. Arra gondolhatunk, figyelem az időt, az se rosszabb időt figyeljük, de egy időt is figyeljük, hogy hát minek nincs minket Jézus. Hogy tartsuk oda másokat? Az írás magyarázatok azt mondják, ez volt a keleti világban, valószínűleg most is a legmegalázó, egyik legmegalázóbb jelenet, amikor jobb kézfejjel oda csaptak valakinek a jobb arcára. Már. Elég, hogy gondoljuk neked arcomra, ez a tróger, ez a mocskos, ez a római, ez a fogány, ez a parázna, ez a nem tudom micsoda. És akkor Jézus még azt mondja, hogy tartod a másikat. Na jó. Egyrészt meg kell állapítani azt, hogy hallottad, hogy megmondod, hogy szemed szemét fogod fogja. Ezt nem kell levenni az asztalról esetőre. Ez a törvény egyrészt a gátlással megtorlást akarja korlátozni. Hát ez a törvény áll és él ma is. Hát ezért van 800 rabba Váci Fegyházban. Az más kérdés, hogy sok lókötöcsítés, a többi milliárdos szaladgál, így már börtönben lenne a helye, de ez azért nem azt jelzi, vagy jelenti, hogy nincs szükség törvényre. Azt mondja, hogy igen, más helyen olvasok a római levélben, hogy az állam azért van, hogy a jókat utalhatnak, törvénynek élnie kell. Tolstoj például teljesen félreértetett, Tolstoj mélység sem tiszteljük, de ő azt mondta, pont erre az ügyére, amikor olvasott, hogy ne szállj szembe a gonosszal, azt mondta és le is írta, hogy most világosodtam meg, be kell szüntetni, fel kell oszlatni a rendőrséget, katonaságot, börtönöket, mindent, és evangélizálni kell, és gyógyítani kell, és iskolát kell létrehozni a börtönökben. Ez bármilyen megható és szép, amit Tolstoj mondott, de ez anarchizmus. Ő egy szent anarchista volt ilyen értelemben. És Martin Luther King, aki a feketék felszabadításában vett részt, baptista lelkész az Egyesült Államokban, nagyon tisztelte, szerette Tolstoj, de ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy meg kell állapítani a bűnt, az Szentlélek által meg kell tisztuljunk a gyűlöletből, és ellen kell állni. Ellen kell állni. Tehát a nagyon óvatosan, és még inkább Szentlélek által kell óvatosan ígyét, hogy ne váljunk szektássá. Mert össze-vissza lehet idézgetni, kiragadni a teljes összefüggésből mondatokat, és Jézus nem arról beszél, hogy a bűnnel szemben nem kell, hogy törvénnyel küzdjünk és harcoljunk. Hát azért már bocsánat, hogy bejön valaki, és össze-vissza csúszdítja a testvéreket, vagy még inkább az előadót, stb. Hát ez nem úgy, hogy ó, de jó, hogy végre ide is csúszdítál. Most próbálj ide célozni, és rúgjál még ide az oldalakba, hogy nem szent szamarak neveléséről van itt szó. Luther erről pont azt írta, hogy ilyen, azt hiszem, szent őrültségnek nevezte, hogy teli van valakinek a teste tetűvel, ugye Luther ilyen drasztikus példákat mondott, azt mondja, hogy csak szúrjatok, csak szívjátok a véremet, csak hadd szenvedjek, hiszen nem akarok ellenállni a gonosznak. Jöjjön légtő tetű. Tehát nem erről van szó. Arról van szó, hát Jézus maga beszélt a gyülekezeti fegyelemről, hogy nincsétek meg, és az egészen odáig nem lenne, hogy esetleg valaki ki kell dobni egy picit a csapatból, mert van ilyen. Hadd mondjak el egy érdekes példát. Egy előző gyülekezetről szólt, tehát volt egy nagy felnőtt ifjúság, és Isten asztala körül sokféle fajta testvér megpihent, voltak cigány testvérek, volt lederotthonosok, volt zsidó, volt gazdag, volt szegény, volt evangélikus, más felekezetű, hitetlen, mindenféle. És én nagyon szeretem, hogy ilyen közösségek jöjjenek, mindenféle. Az Isten országít a Földön nem egy szent zárt rendezvény, az hason szörűen, hanem jöjjenek. Az Úr hívja őket. És emlékszem, egy nagyon szép alkalom volt, nagy Dörzsönyben támogat, zártunk előtte úrvacsorás istentisztelet, és a hegy oldalban egy gulyás parti közös asztalnál ülünk, hát már majdnem lebegtem, ugye Isten országában lennénk. És akkor ez a ifinek volt egy vállalkozó tagja, jómódú, tényleg milliómos srác volt, repülőgépes szolgálata van a világban, mindenféle. De ettől nem volt semmiféle privilégiuma. De ez a testünk nagyon jól tudta, hogy mélységesen utálja a zsidókat és a cigányokat. De valamiért mégis jött közé. Valamiért mégis. És hallott az így évekkel keresztül. És nem bírta ki, mert az egyik romát nagyon utálta jelenleg közül. Egy ilyen bohém festő volt. És ő, mint kemény vállalkozó, mindig mérges volt rá, hogy hát ez csak úgy lazán szerzi a pénzt. Nem, a bohém festés a festményeinkből élt. Állami gondozott volt. Senkije nincsen. És megél a lábán, de ez az atyafi, aki ősi, evangélikus, családból származik és gazdag, és stb. Egyszer idegesített el ez a romani kereső. Na, és ez úgy csapódott le nála, egy a vacsoránál elkezdett a cigány viccetet mesélni. Jó bánat. És akkor ugye nem ez a bohém feste, hanem egy másik, egy nagyon tiszta szerzőletű fiú, fölállt és elhagyta az asztalt, mert utána, hát egy meglepő kemény férfiről van szó, aki szintén állami gondozásban nőtt föl, és folytak a könyvén, és mondta, hogy akkor elmegy hazamegy. Akit egyébként ebben a faluban kereszteltem egyszer meg Patakon, mert ez volt az álma, hogy ő Patakon. tulajdonképpen az emberi szeretet is tud minket odaérni, hogy életünket adjuk a másikért. Hát 56-ban tényleg így volt. Sok bűn, baj, zavarosság is ott volt, de emberek életüket adták tényleg a hazájukért. 14-15 éve gyerek. Úgy tudta szeretni a hazáját. Ez így van, ezt nem kell csűrű csavarni. És akkor a gyülekezetben hogy van ez? Tehát az egység helyreállításához áldozatot kell hozni. Valakinek meg kell halni. És az Úr Jézus ezt vállalta, hogy az ő testében, ezt olvasok az igében, a távoljak és a közeliek egyenek legyenek, a görögök és a zsidók is sorolhatnánk. Orosz és magyar, magyar és román, szerb és magyar, katolikus és evangélikus, baptista és evangélikus, és azt is mondja, hogy az ő testében. Nem hiszik, hogy ez egy milliárd katolikus között az Úr nem dolgozik. De. Azt hiszik, hogy az Isten egy milliárd katolikus mindenki. Vagy a baptisták, vagy evangélikusok között. Tehát azok között van lényegi egység, akik átérték, hogy őket az Isten megteremtette, és az akárban ő teremtett nekem, megváltott nekem, és állandóan Szent Lelkkel formál, és szól hozzám, és újra szól. És újra szól, és újra szól. És azt mondja, hogy ahogy te ezt múlt héten megfogalmaztad, lehet, hogy igazad volt testvér, de még sincs igazad, mert nem volt benne szeretet. Golyószóló volt benne, Rambó volt benne megint, Szent Rambó, Terminátor, megy előre és pusztulnak között az ember. Nem lehet, nem szabad. Hallottátok, hogy megmondatod, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Tehát Jézus azt mondja, hogy egészen más az, amikor közösségi bűnökről van szó, meg kell védeni a közösséget. Sokszor életünk feláldozására, a hazánkat, családunkat és a többi. Van egy katolikus testvérünk, aki évtizedek óta hirdeti az erőszakmentességet, és az ő hatására fiatalok vállalták a Kádár rendszerben a börtön. 3-4 év börtön, mert nem vonultak be katonára. És ez olyan megható, ez olyan csodálatos dolog, hogy hát úgy érzik, Jézus tanítása alapján ők nem fognak fegyvert. És nem régen összetalálkoztam ezzel az idős szerzetes bácsival, és mondtam neki, hogy és arra mit tetszik mondani, hogy az utcán pedig egy végtelen kislány bántanak. Akkor hátrahúzódok, és azt mondom, hogy nem állok ellen a gonosznak. Hadd vigyék, nem tudunk úgy se csinálni semmit. Nem! Én azt mondtam neki, hogy az Atya fiú Szentlélek nevében fenékbe rúgom, és bilincset teszek rá, és beteszem a kutyiba. Hogyha megvan rá a lehetőségem, rendőrt hívok, leállítom. Hát ne bolonduljunk meg. Én utána nem véletlenül ismerte fel, hogy Isten kettős uralma van a világban, egyik kezében a törvény, másik kezében az evangélium hirdeti. Az álmok futott, igen, és meg kell állítani, börtönbe kell, és akkor ott evangélizáljuk. De nem lehet azt mondani, hogy akkor mindenki mindent csinálhat, de az én személyes igényben, ha én hívő vagyok, és Jézus akkor azt mondja, hogy kényszerítenek egy mérföldre, menjél vele kettőre, de arra az, hogy a római katonának volt arra törvényes jog, hogy elkapja a zsidót, és azt mondja, hogy vidd a csomagomat egy mérföldre. És Jézus azt mondja, hogy akkor vidd neki kettőre. Hogy el fog gondolkozni, majd nem. Tízből lehet, hogy csak egy. Hogy ezt te miért csinálod? Ezt értik, ezt meg kell érteni. És erre az indulatra van szükség, ami a szeretet himnusza mögött van. Ami lelket kapott Pál apostol, a Saul, aki Szent Rambó volt, hogy így mondjam, amit előtt a Krisztus meg nem ismerte. Akkor is vallásos volt, ismerte a Bibliát, idézte, és gyűlölt, és ilyen szent inkvizíciót játszott. Pucolta ki a keresztényeket, bilincselte meg őket, vallásosan, ő nem ateista volt, nem sztalinista volt, vallásos volt, hívő volt, azt mondja, rajongtam Istenért. Lehet úgy rajongani az Istenért, hogy vér folyik körülötte, és nem gyógyulnak az emberek, hanem megsérülnek. És akkor Pál átérje azt, hogy miközben gyűlöletlen lihegve megyen, ment a Damaszkusz úton, az Úr Jézus őt átölel. Így térhettem meg én is. Nem akartam megtenni, és egyszer csak átölelt az Úr. És ez lőttet Pál apostol életében, hát akkor nem lehet, hogy ne szeressük. És Pál apostol sorban gyülekezetek kirúgták a zsinagógát, kirúgták őt. Volt, hogy úgy megverték, úgy megkövezték, hogy kidobták a falon kívül, meg azt hitték, hogy meghalt ez az ember. És úgy katarták össze a barátai tanítványait. Nagyon sokat szenvedett a zsinagógától Pál. És aztán volt is olyan, hogy azt mondja, levelem a portlábamról, megyek a fogányokhoz. Volt ilyen. És mégis azt mondja a római levélben, mint ír a zsidókról. Inkább lennék áldozat. Csak hogy ez az én népem megtartassa. Inkább kárhoznék el. Csak hogy ez egy zsidó testvére megkárhoznak el ki, aki őt kirúgták, igen. Ez csak az Isten lelke. Krisztus lelke tudja valakiben kimondani. Tehát talán nem azt mondja, hogy dörzsöljék tenyerét. Én megmondtam, hogy mi lesz veled. Jól megverte ezt a lelkét, tudom, összetört a szemüveget, és elkezdett elvonulni a banda, mint akik jól végezték a dolgokat, tehát egy predikátorra mit kell csinálni, meg kell elkezd. És ezt kiáltotta utánuk, az igényhirdető, hogyha szétszedtek engem, darabokra tépnek, minden testrészem azt fogja utána kiáltani, hogy Jézus téged szeret. És ő igazgató is aztán a nem messze lévő csarnokba evangélizációt szerveztek idővel, és ő szolgált az evangélizáció, és megjelent a balra. Bejöttek a alkalomra. Azért, hogy balhézott, balhézott, a provokáltat. Szólt az igen. ugye használjuk a misszióban, és van két másik kiadvány, az szintén 200-300 forint a játékos áron el lehet vinni, ezek itt lesznek zárásig, tehát legalább